A bölcs Salamon mondja, vihette valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája, vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 255-ös dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, a 255-ös énekünket, a legelső versét énekeljük fennállva. 255-ös dicséretünk első verse így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni.
Igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram minek ennyi, szenvedet dicsérvén magasztani. És mindenütt e világon hirdetni.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk. 255-ös dicséretünk, a második és a harmadik verseket énekeljük, tehát 255-ös ének második és harmadik versei. Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni.
Igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni. Elkezdőben orgonával zengetni, minden éneklőtte számot tisztelni. Csodaképpen én vigasztalást vétek, cselekedet ízre, hogyha tekintek. Kezdődnek munkájában örvendek.
A mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk Istenünk, ez az ének is mérlegre tesz bennünket, mérlegre teszi például az éjszakáinkat, amikor nem tudunk elaludni, vagy forgolódunk, vagy éppen fölébredünk, és fenn vagyunk egy órát éjjel. Ez az ének azt mondja, hogy milyen csodálatos dolog éjszaka a te igazságodról gondolkodni, reggel a te irgalmadat hirdetni, megdicsérni téged azért a kegyelemért, amelyben vagyunk, Jézusért, akit küldtél értünk, a váltságért, amelyben lehet örök reménységünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy magadhoz vonsz, magadhoz hívsz, és leleplez bennünket a te közelséged, leleplez bennünket igéd, és az igédről való drága énekeink is, add, hogy a mi üres óráinkban, forgolódásainkban is tudjunk a te igazságodról gondolkodni, igéidről elmélkedni, törvényedben gyönyörködni. Így vonj magadhoz, Urunk, és így készítsd el a szíveinket a Te igédnek minden napon, és a mai napon is. Vágyunk, Urunk, keresni a Te orcádat, és vágyjuk a veled való találkozást. Igényli a mi lelkünk, hogy hozzád közel legyünk, hogy örömet találjon a mi szívünk a Te parancsolataidban, a Te utaidban, a hitnek az ösvényén. Ajándékozz meg minket, Úr Jézus, önmagaddal. Szereteteddel ölelj át, töltsd be életünket a Te kegyelmeddel, szabadításoddal. És valóban a váltság drága híre, hadd legyen ott ajkunkon, hadd tudjuk azt továbbadni, hogy minél több elveszetthez eljusson az élő Isten, aki szeret és megváltott. Hadd hozzuk eléd a betegjeinket, a szenvedőket, a mélységben járókat. Te könyörülj meg a gyülekezetben levő szenvedőkön, betegjeinken. Hajolj le hozzájuk, áld meg őket gyógyulással, kegyelemmel, a veled való közösséggel. A Te ígédet, amelyet mára készítettél, pedig tedd élővé, személyessé, hogy hatalommal érintsen, beleszólhasson az életünkbe. Ámen. Tájra testvérek, a múltkori ígét olvasom, János evangéliuma 5. fejezeténél járunk a sorozatunkban, a Betesda tavi gyógyítást olvastuk egy héttel ezelőtt, még ma is ez az ige, haladunk az üzenetben még beljebb. János 5-ből olvasom az első 15 verset. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukapunál van egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 csarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege ezekben feküdt, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a tóra, és felkavarta a vizet. Már most, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, az egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor meglátta Jézus, hogy ez ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: szeretnél-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a tóba. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Az így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem: vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked: vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott a sokaság miatt, amely azon a helyen volt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki: íme egészséges lettél, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sok ember próbál az élet nagy kérdéseire az emberi logika útján választ találni. De az emberi logika az nem alkalmas arra, hogy Isten örök igazságait megfejtsük vele. Az emberi logika nem alkalmas arra, hogy Istent megismerjük vele. Sőt, általában a lelki dolgokat is nem a logika útján, hanem a hit útján lehet megragadni. Az Isten országában nem a racionális ember viszi előbbre, sőt, kifejezetten hátrány, hogyha a Bibliát csak racionális úton akarjuk megközelíteni. Az Istenben bízó és a hittel közeledő ember viszi előbbre az útját az Isten országában. És annak ellenére egyébként, hogy a logikával Istent nem tudjuk megismerni, sőt, még a bűnből sem lehet a logika útján megszabadulni, mégis az Isten igéjében találunk üzenetet az emberi értelem számára, sőt, Isten örök igazságai között is találunk csodálatos összefüggéseket. Úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, okok, összefüggések, következmények. Tehát ez a mai címünk, okok, összefüggések, következmények. Olvastuk egy héttel ezelőtt már a 38 éve beteg ember meggyógyítását. Nagyon sok mindent láttunk egy héttel ezelőtt. Jézus fölmegy az ünnepre, de nem az ünneplő sokasághoz megy elsőként, hanem megy a Betesda tóhoz. Ennél a tónál szoktak csodák történni, és temérdek beteg ott várja ezt a csodát, hogy a víz felkavarodjon, és aki elsőnek ér be, az meggyógyul. És talán Jézus ott egy embert, aki 38 éve beteg már. 38 éve. 38 éve várja a víz megmozdulását. Azt a lehetőséget, hogy esetleg ő lesz az első belépő. És kiderül a szövegből, hogy emberileg semmi esélye. És mégis ott fekszik egy hordágyon és vár. Elmondja Jézusnak, hogy nincs emberem. Ugye én magam nem tudok betülekedni elsőként, mert mindenki megelőz. Nincs emberem, aki meg beemeljen a tóba, aki ügyesebb a többi tülekedőnél. Gyakorlatilag kimondja, hogy teljesen reménytelen, de itt várok. Na Jézus őt gyógyítja meg. Ő hozzá hajol le. Ma picit beljebb megyünk ebben a történetben, és figyeljetek pont arra, amit a történet nem mond el. Nagyon sok mindent nem mond el ez a történet. Mikor történt az illetővel az a baj, ami történt? Mi volt a betegség? Ezeket nem tudjuk meg. Nem tudjuk meg a miértet. Borzasztóan érdekli az embert. Miért történt vele ez? Mekkora árat fizetett ez az ember években, ebben a betegségben, mennyi lemondás? Ellopták tőle a boldog éveit. 38 évet kellett odaadni a fájdalomnak, a keserűségnek, a reménytelenségnek, és mindezt miért? Ugye föltesszük ezeket a kérdéseket, és gyakorlatilag ezekre a kérdésekre nem igen kapunk választ, ennek ellenére az ember értelme mindig föl szokta tenni ezeket a kérdéseket. Jézus Krisztusnak a tanítványai is tesznek fel olyan kérdést, ami az ő emberi logikájukból származik. Emlékeztek a János 9-ben, majd a sorozatban oda fogunk kérni, a 9-es fejezetben a János evangéliumában a vakon született meggyógyítása van, és akkor meglátják a tanítványok a vakon születettet, föltesznek egy ilyen kérdést Jézusnak, hogy ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy ez vakon született. Tehát azon a fejükben, hát ez a rossz csak annak a következménye lehet, hogy vagy ő vétkezett, vagy a szülei, azt így meg lett jól büntetve a vétke miatt. A mai történetben a gyógyulás után is mond valami nagyon érdekeset Jézus a meggyógyított embernek. Azt mondja, hogy többé ne vétkezz, nehogy valami még rosszabb történjen veled. Ugye fölfigyeltünk erre a mondására Jézusnak, ezt mondja ennek az embernek. Többé ne vétkezz, nehogy valami rosszabb történjen benned. Vannak a lelki és a szellemi dolgokban is okok, összefüggések és következmények, és a mai vasárnapon erről lesz szó. Nézzük a tanítást. Az első pontunk az emberi gondolatok, és az emberi gondolatokat tökéletesen kifejezi, amit a tanítványok kérdeznek János 9-ben Jézustól, hogy ki vétkezett ez vagy a szülei, hogy ez vakon született. Tehát az emberi gondolat az, hogy ha itt valami rossz történik veled, az csak valami konkrét bűnnek a következménye, vagy te vétkeztél, vagy a szüleid vétkeztek, szépen átoként azt megkaptad, úgyhogy szállj magadba, csak te lehetsz az oka, és azt visszafele is szokták az emberek logikázni, hogyha nem történik velük semmi baj, hát akkor nekik nincs is bűnük, akkor nincs is semmi gond az életükbe. Ez az emberi gondolat. Na most ez ugye nem stimmel a Biblia szerint. Rengeteg ember így gondolkodik, hogy a rossz oka a vétek. Emlékeztek-e arra a történetre, az apostolok cselekedetei 28-ban Pál apostol Mátán hajótörést szenved. Mindenki, a 276 ember a hajóról ugye kiúszik a szigetre. Pál elkezd tüzet gyújtani, és amikor föl nyalából egy marék rőzsét, előjön belőle egy vipera, megmarja Pált. És leírja a Biblia, hogy a benszülöttek mind így gondolkodtak, hogy na, ez az ember egy jó nagy gyilkos lehet, egy jó nagy bűnös, utolérte az isteni igazságszolgáltatást, kimenekült a tengerből, de itt aztán Isten lesújtott rá, és mindenki így várta, feszülten, hogy akkor na, mikor esik már össze holtan, és akkor ugye nem történt meg, akkor meg hát csodálkoztak, és ha megváltozott a véleménye, akkor mégse lehet gyilkos, akkor talán Istennek egy kedveltje lehet. Az emberi gondolat az mindig valami logikai úton indul el, és a mennyek országában nem mindent logikai úton lehet megérteni. Sőt, a legtöbb dolgot nem a logika útján lehet lekövetni és megérteni. A második pontunk Jézus válasza. Tehát nézzétek meg a válaszokat, amiket Isten ad, ami bugyuta gondolatainkra. Mi megpróbálunk ugye rossz és a történések között kapcsolatot találni, és hát visszavezetjük valami konkrétra, amit mi vélünk, pedig lehet, hogy meg sem történt. Na, Jézus válasza. A János 9-ben levő kérdésre, hogy kivétkezett ez vagy a szülei, hogy ez vakon született, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem is ez vétkezett, nem is a szülei. Ez azért van így, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. De leforrázó válasz. Ami logikánkat forrázza le Isten, hogy nem kell feltétlenül összefüggést keresni egy rossz történés és az emberi élet között. A Lukás 13-ban olvassuk a siloámi torony leomlását és a Pilátus vérengzését, hírül adják ezt Jézusnak, hogy hallottad, mi történt. Pilátus csak úgy berontotta a jeruzsálemi templomba, és az ott áldozókat lemészároltatta. Siloámban meg úgy ledőlt egy torony, amit rosszul építették föl, és hát egy halom embert maga alá temetett. És Jézus azt mondja a hírt vívőknek, hogy ne gondoljátok, hogy az a 18 évre rádölt a torony Siloámban bűnösebb volt, mint a többi. Meg akiket Pilátus megöletett, azok bűnösebbek voltak, és ezt azért kapták. Nem! Nem voltak semmivel sem bűnösebbek nálatok. És hozzáteszi, hogy ha meg nem tértek, akár mindannyian hasonlóképpen veszettek el. Tehát ennek a bűnös világnak, amely bűnbe esett, mi tettük tönkre, ennek a megátkozott világnak, az átkot mi hoztuk erre a világra, sajnos vele járója a rossz, a tragédia, amikor nem sikerül valami, amikor a gonoszság győz. Ennek a bűnbe esett világnak sajnos vele járója, hogy egy csomó igazságtalanság történik, baj, tragédia történik. Nem feltétlenül kell az emberi élettel, akivel történt a baj, és egy konkrét bűnt összekapcsolni. Ugye, ha végignézzük a Bibliát, akkor ilyeneket találunk, hogy Egyiptomban, Mózes idejében a fáraó egy csomó kisfiút belefolytat a Nílusba. Hát micsoda kiáltó gazság. Jézus születésekor a gonosz Herodes király Betlehem környékén megölek minden kisfiút. Micsoda gonoszság. Illés idejében az igaz Nábótot megköveszteti, ugye, Jezábel, hogy megszerezzék a Nábótnak a szőlőjét, Áháb királlyal. Tehát tele van a Biblia olyan dologgal, és nem kell összefüggést keresni, hogy akkor Nábóttal ez azért történt, mert biztos Nábót étkezett. Nem. Azt mondja Jézus, az egyik válasza Istennek ez, nem kell feltétlenül összefüggést keresni egy rossz történés és az ember bűne között. Tehát ez az egyik válasz. Másrészt, mert van megint egy másik válasza is Istennek, másrészt lehet összefüggés. A 10 parancsolatban ugye olvassuk azt, hogy megbüntetem az atyák bűnét a fiakban 3. és 4. ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 ízig azokkal, akik szeretnek engem és parancsolataimat megtartják. Tehát Isten maga is azt mondja, hogy igen, hogyha egy családban generációról generációra megáltalkodott gonoszság történik. És a fiak meg az unokák és a dédunokák követik az öregnek az útját, a gonoszságát, és folytatják, amit az apáik csináltak, akkor meg fogom büntetni a bűnt. 3. és 4. ízig, ez azt jelenti, hogy 3-4 generáción keresztül megbüntetheti ezt Isten, de csak akkor, hogyha a fiak is gyűlölnek engem. Ugye, hogyha megtér valaki egy gonosz családban, ott megszakad az átok. Levétetik az ítélet. Ha átadjuk a szívünket Jézusnak, akkor ez megszakad, ez a folytonosság. Úgyhogy, ha a felmenőitek között voltak gonosz emberek, ne folytassátok az apáitok, az anyáitok gonoszságait, a nagyszüleitek gonoszságait. Lássátok meg, mi az, amit nem folytathatunk. Ezt nem szabad folytatni. Az egyik teológiai professzor mesélte, hogy még annak idején fiatalon volt egy településen szolgált, és megtudta, hogy hát arról a településről származik a református egyházban egy nagyon híres püspökünk. Régi időről van szó, tehát nem a mostani püspökökről van szó, meg nem is a 40 évvel ezelőtt, hanem még a korábbiak. És kérdezte a idős gondnokot, hogy tényleg hát annak a püspöknek a felmenői ide tartoztak, a régi püspöknek, és kicsúszott az a kérdés, aztán, és milyen emberek voltak? Tudjátok, mit felelt az öreg gondnok? Azt mondta ennek a lelkésznek, hogy gonosz emberek voltak a felmenői. Milyen különös. Gonosz emberek voltak annak a püspöknek a felmenői. De ne kell szakadjon az átok. Nem folytathatjuk. Megbüntetem az atyák bűnét a fiatban, harmad és negyedik, ha gyűlölnek engem. De nézzétek a matematikai arányt, hogy irgalmasan bánok, ezer íziklen, ezer generációval, a teremtés óta még nem élt ezer generáció. Ha szeretnek engem is, megtartják a parancsolataimat. Tehát másrésztről Istennek a válaszában benne van az, hogy de lehet összefüggés bűn és ítélet között. A köszöntő ige a példabeszédek 7-esből volt, a 27-es, 28-as verseket még egyszer hallgassuk meg. Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája? Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? Fantasztikus kérdések, és mind tudjuk a választ. De Salamon a bűnre mondja, nem élhetünk úgy Isten szín előtt gonoszul, megátalkodottan, hogy annak ne legyen következménye. Vihetsz-e úgy tüzet a kebledben, hogy ne égjen meg a ruhád? Nem. Élhetsz-e Isten előtt megátalkodott gonoszul évtizedeken keresztül, hogy annak ne legyen következménye? Hát nem. És a Róma 6.23-as igéjét, mint tudjátok, a bűn zsoldja a halál. Tehát ezt Isten mondja, a bűn zsoldja a halál. Tehát másrésztől a válasz az, hogy azonban lehet ítélet és bűn között összefüggés. A következő pontunk az okok, és érdemes különbséget tenni a bűneset és az egyes bűnök között. Ugye az egész emberiség elveszett állapotba süllyedt, Ádám Éva bűnesete miatt, és a Biblia gyönyörűen magyarázza, hogy azáltal, hogy bár ők vétkeztek csak, de akkor csak ők voltak, mindenki vétkezett, ezért mindenkire átterjedt a bűn, és annak a következménye azokra is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. A bűn egy állapot is a Biblia szerint. Nem csak az a tett, amit elkövetsz Isten törvénye ellen, a bűn egy állapot is. Az Istentől elszakadt, elidegenedett és lélekben megromlott állapot, amely önmagában ítélet alatt van. A János 3.18-ban Jézus azt mondja, hogy aki pedig nem hisz az Isten egyszülött fiának nevében, az már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten fiának. Tehát mi, amikor megérkezünk erre a világra, a bűn uralma alá, Istentől elszakadva, az elveszettségbe születünk. Még nem tettünk semmit pluszba saját magunk bűnös tettet, már úgy, hogy megszülettünk, nem vagyunk ártatlanok. Az egy buta gondolat, amikor azt gondolja valaki, hogy a megszületett csecsemő ártatlan. Nem ártatlan. A Biblia azt mondja, hogy ő is ott volt Ádám Éva ágyékában, és ő is vétkezett. Kiterjedt rá a bűn. Ő is Istentől elszakadva, az élettől elszakadva született meg. Nincsen ilyen, hogy ártatlan gyermek. Olyan van, hogy elveszett bűnös ember. A bűneset az emberiség legnagyobb tragédiája. És hadd mondjam el nektek, hogy az egész emberiség történelme, illetve minden egyes emberi élet maga a bizonyítéka a bűneset megtörténtének. Ez azt jelenti, hogy a te életed, meg az én életem is bizonyítéka annak, hogy történt bűneset. Itt van benne a tagjainkban a bűn. A szívünkben. Az elménkben. Hát melyikünk mondhatja el, hogy nem volt bűnös gondolata, nem volt bűnös érzése, nem volt a szívében bűnös indulat. Hát ezzel vagyunk tele. Úgy születünk meg, hogy olyan kő önzőek vagyunk, hogy az hihetetlen. Mind. Senki nem emelhet fel a kezét, hogy én nem. A bűnesetnek mi vagyunk a bizonyítékai. Viszont beszél a Biblia nem csak ugye a bűnesetről, hanem az egyes ember bűneiről. És itt hadd mondjam el, ugye a mai témánk okok, összefüggések, következmények, hogy itt bizonyos példákat én hadd mondjak, konkrét bűnöknek lehetnek következményei, és az életünkben levő rossznak lehetnek okai konkrét bűnök. Hadd mondjak csak három területet, lehetne nagyon sokat, de talán három terület elég lesz a példákként. A Szentlélek majd beszéljen veletek tovább, és fog is velünk beszélni. Az első terület a paráznaság bűne, amely borzasztóan el van terjedve a mai világban. Pál apostol azt mondja erről, hogy minden más bűn az emberi testén kívül van elkövetve, de aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Szóval kerüljétek a paráznaságot. Szóval hívő embernek a teste az a Szentlélek temploma. Aki paráználkodik, a Szentlélek temploma ellen vétkezik. Rengeteg ember van testiségben megkötözve. És aki a testi szenvedélyeknek él, és váltogatja a kapcsolatait, az előbb-utóbb le fogja aratni ennek a következményeit. Mint hallottunk a Queen együttes, híres angol együttes énekesének a haláláról, ugye Freddie Mercury 46 évesen, 91-ben meghalt AIDS-ben. Ő volt talán az egyik legelső AIDS-es, és tudjuk, hogy milyen életet élt. Hát több ezer kapcsolat, nem csak nőkkel, hanem férfiakkal is. A testének vetett, és szomorúan kell megállapítanunk, hogy a testből aratott pusztulást. Az egyik legutolsó száma a Too Much Love Will Kill You, egyszer olvassátok el az interneten annak a számnak a fordítását, a túl sok szerelem megöl. Egy fantasztikus ének, amiben elénekli, hogy ő maga az ő tettének az áldozata. A bűntettének az áldozata. Elénekli, hogy szembe ment a katasztrófával, és nem tudott olvasni a jelekből. Szóval minden hátrahagyott kapcsolata, minden alkalmi kapcsolata, partnerek, szerelmek, futókalandok, azt mondja, mind-mind, azt mondja, hozták rá a katasztrófát. Ő maga mondja el. Bizonyos bűnöknek nagyon komoly következménye van, amit nagyon sok ember már a földi életében elég hamar a bűn elkövetés után elkezd tapasztalni, mert azt vetjük, amit aratunk. Aztán ott vannak az okkult dolgok, mai korban különösen el vannak terjedve az okkultizmusnak a dolgai, és az emberek nem tudják, hogy ez egy halálos dolog. A Biblia számos helyen arról tanít, hogy ehhez ne nyúj, ne is olvasd bele. Az okkultizmus ugye egy gyűjtő szó, ide tartozik a varázslástól fogva a babonaság, a szellemidézés, halott idézés, a jóslás, a jövendőltetés, a ráolvasás, a kártyavetés. Annyi minden van, hogy föl se lehet sorolni. Azt mondja a Biblia, hogy aki ilyeneket cselekszik, az maga is utálatos lesz az Isten előtt. 5 Mózes 18-ban olvassuk. Rengeteg ember hallgat ma varázslókra, olvas horoszkópot. Megy el jósnőhöz jövendőltetni. Ezek olyan bűnök, amelyek az ember lelkét különösen megkötözik, mert az Isten ellenségénél, a sátánnál keresnek az emberek segítséget. Lelki gondozói szakkönyvek külön fejezetben foglalkoznak avval, hogy aki ilyen bűn volt az életében, mindegyik lelki gondozó azt tapasztalja, hogy sokkal nehezebben tud megtérni. Olyan kötelékek vannak, és olyan homályborul lelkileg arra a lélekre. Nagyon nehéz abból megtérni. Meg lehet, mert Jézus a szabadító, a győztes. Erősebb az Úr Jézus a sátánnál. És mégis mennyi ember oktalanul megy bele. Én ismerek olyan életet egyébként, egy nagyon tanult, több nyelven beszélő valaki, aki beleásta magát az okkultizmusba. Egy nagyon okos valakiről van szó. És olyan mélyen beleásta magát az okkultizmusba, hogy mentálisan teljesen sérült lett. Félelmei vannak. Úgy gondolja, hogy őt folyamatosan kamerázzák, figyelik. Korom sötétben mer zuhanyozni, mert az az érzés, hogy ott van valaki és figyeli. A legtöbb mentális betegségnek elegészen a megőrülésig, nem egyszer, ha utána nézne egy keresztény lelki gondozó, többnyire az orvos tudomány nem foglalkozik okkult gyökerekkel, mert nem onnan van a megközelítés, de egy keresztény lelki gondozó utána nézne, majdnem biztos, hogy találna ilyen gyökeret. És oda-vissza vezettethető sok megőrült és megbomlott elmélyű embernek a teste, szelleme tönkre menetele. Az okkultizmus bűne. Elköveti, és utána meg aratja a következményt, és nem tudja, hogy miért. Mert olyanba ment bele, amitől Isten óva, féltve tilt, hogy ne menj bele, mert az megöl. A harmadik terület a hazugság. Lága testvérek, én azt tapasztalom a földi életemben, hogy környezetemben, hogy rengeteg ember hazudik. Udvariasságból is hazudnak az emberek. Félelemből, érdekből. Hazudnak a kapcsolataikban. Hazudik a gyermek a diáknak. Hihetetlen. És csípőből, séróból hazudnak. Azonnal jön belőlük. És el is felejti, mit hazudott, fél órával később ugyanarról megint mást mond. És kevesen tudják, hogy mit mond a Biblia. Zsoltárok 5-ben azt olvassuk, hogy Isten elpusztítja a hazudozókat. A Jelenések 22-ben találunk egy igét, hogy az nem fog bemenni a mennybe, aki szereti és cselekti a hazugságot. Mennyi ember hazudik ilyen nappal? A következménye van. Vihet-e valaki tüzet úgy a keblében, hogy ne égjen meg a ruhája? Hát nem. Úgyhogy, ha okokat kell keresni, akkor drága testvérek, van mit mindig a mélegre tenni. Isten világosságába odállítani az életünket, a szavainkat, a szívünket, az indulatainkat, a gondolatainkat, és van miért sírni. Megsíratni a bűneinket, megbánni azt és elhagyni azt. Van szabadító, és lehet hozzá menni. Tehát vannak egyéni bűnök, amelyek okai lehetnek az életünkben levő rossznak, betegségeknek, bizonyos bűnöknek még mentális, rettenetes következménye is vannak. Mert erről Isten igéje tesz bizonságot. A következő pontunk Jézus csodálatos kérdése. A 38 éve beteg embernek oda szegezett egy különös kérdést. És én ma nagyon szeretnélek kérni benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Ezt Jézus ma tőled kérdezné meg. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon érdemes itt megállni, és elcsendesedni az Úr előtt ebben a történetben, hogy Jézusnak ez volt a kérdése. Nem azt kérdezte meg, hogy mi is a betegséged, mennyi ideje vagy meg, akkor hogyan élted át ezt a 38 évet. Jézus azt kérdezte ettől a betegtől, hogy akarsz-e meggyógyulni? Mert ezen nagyon sok minden megfordul. A mai témánk ugye az okok, összefüggések, következmények. Mind a háromhoz oda lehet csatolni ezt a kérdést, mert összefügg, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ez ide tartozik. Mert hogy akarsz-e, az függ a te szívednek és a lelkednek az állapotától. Mennyi emberrel találkoztam, aki bejött a lelkész hivatalba, nem gyülekezetét, csak úgy akart egy lelkésszel beszélgetni, jól megmondani a lelkésznek, hogy mit gondol ő a maga kis fejében Istenről, bejött vitatkozni egyet, és az volt a benyomásom, hogy ez ember nem akar meggyógyulni. Ez ember nem azért jött, mert Istent keresi. Ez az ember azért jött, hogy beleálljon a keresztjének be. Jézus megkérdezi, hogy De te akarsz-e meggyógyulni? Mi az igazi célod? Miért kell neked Jézus? Miért imádkozol? Mert ez nagyon sok mindent elárul. Hogy akarunk-e meggyógyulni, az függ attól, hogy a mi szívünkben milyen indulat van, milyen állapotban vagyunk. Távol vagyunk Istentől, még nem is érezzük, hogy elveszettek vagyunk, Isten közelében fog majd fájni a bűn. Ott lesz majd vágyakozó éhség bennünk az Isten békessége, kegyelme után. De amíg valaki nagyon távol él Istentől, addig erre nem vágyik. Megkérdeznék, akarsz-e meggyógyulni? Hát miből? Mert azt nem tudja, hogy ő elveszett ember. Nagyon függ a megkötözöttségek mélységétől. Mennyi ember nem látja a bűneit, és annyira meg van kötözve, hogy már kiáltani sem tud. Akarsz-e meggyógyulni? Soha nem Jézuson múlik. Elgondolkodtatok már ezen, hogy nem Jézuson múlik. Mindig rajtunk múlik. Mindig rajtad múlik. Ezért tőled kérdezi Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ezen sok minden megfordulhat. Vajon akarsz-e meggyógyulni? Jézus mindig többet akar adni, mint testi javakat. Többet akar adni, mint testi gyógyulást. Ennek a 38 éve beteg embernek nem csak egészséget akart adni Jézus. Mondtam a múlt vasárnap, hogy azért nem volt embere, hogy legyen Istene. Mert Jézus önmagát akarja adni. Elsősorban a vele való kapcsolatot. A vele való életet. Kegyelmet. Amikor a béna meggyógyításának a történetét olvassuk a Bibliában, ugye tudjátok azt az embert, akit a négy barátja visz Jézushoz, nem tudnak bejutni a tömeg miatt a házba, ahol Jézusben tanít, és fölmennek a háztetőre, megbontják, ugye a Palesztinában ilyen lapos tetejű házak voltak, deszka, sár, nád, meg sárral összetapasztva, könnyen kibontották a tetét, és leengedték Jézus elé kötélen a hordágyon a megbénultat. És Jézus mit mond neki? Nem azt mondja először, hogy kelj fel és járj, ezt majd másodjára mondja. Először azt mondja neki, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Jézus többet akar adni, ha ő hozzámész, mint testi gyógyulást. Többet akar adni, mint testi áldásokat. Többet akar adni, mint a múlandó életedben egy-két dolgot. Ő örök üdvösséget akar. Ő kegyelmet akar adni. Ő neked új életet akar adni. Ő neked a mindent akarja adni. A kérdés mindig az, hogy te akarsz-e meggyógyulni. Mert ha nem akarsz, akkor ez nem lesz a tiéd. Ha nem akarsz meggyógyulni, nem fogsz menni Jézushoz ezekért a javakért. Ha nem kell neked az, amit Jézus adna, akkor Jézus megy tovább. A gadaraiak megkérték, ugye, ismerjük az igét, meggyógyul a gadarai ördöngős, de kimennek a többiek, látják, meggyógyult az ördöngős, nem azon ámulnak el, hogy Isten az ő hatalmával megszabadította a megkötözöttet, hát anyagi kárt okozott Jézus, a 2000 disznó beleszaladt a tengerbe, ugye azokban ment be a sok démon, amely kijött az emberből. Megkérik Jézust, hogy akkor most akkor kérünk téged, akkor távozzál. Mennyi ember van így? Hall Jézusról, elküldi. Nem kell ez, menj el. Mert nem akarnak meggyógyulni az emberek. Te akarsz-e meggyógyulni? Aztán különbséget kell tenni, hogyha az okok összefüggések és a következményeknél tartunk, a hitetlen ember és az Isten gyermeke állapota között. Más az, amikor egy hitetlen ember, egy újjá nem született ember vétkezik, és más az, amikor Isten gyermeke, aki már megismerte a kegyelmet, behívta Jézust, ő vétkezik. Hatalmas a különbség, és Isten is különbséget tesz. Egyszer valaki vasúti kifejezéssel úgy fogalmazta ezt meg, hogy az újjá nem született ember életében a vétkezés menetrendszerű, a kegyelem állapotában pedig balesetszerű. A hívő ember is tud vétkezni sajnos. Nem bűntelen a hívő ember se. Csak kegyelmet kapott bűnös. De ott már mások a mértékek. Amikor valaki még Istentől távol van, és istentelenül él, nincs újjászületett élete, úgy él, ahogy erre a világra megszületett, akkor van két ige, amit elétek hoznék, ez a példabeszédek egyben van, mind a két ige, és fantasztikus, amit itt mond az ige, hogy mi a lelki legerre a jellemző. Példabeszédek egy, a 18-as, meg a 32-es versek a példabeszédek egyből. Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak. Figyeltük ezt az igét? Mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak. Aki Jézus Krisztus nélkül él, nem tudja, de a saját élete kárára ólálkodik. A saját vére ellen ő maga áll lesbe. Mert a hitetlenség útja a halálba vezet. Az egy rettenetes út. Meséltem nektek, hogy az a keresztjén ápolónő, aki ott volt Voltaire halálánál, Voltaire a nagy ateista filozófus, olyan borzasztó békétlenségbe és lelki kínokba halt meg Voltaire, hogy kérték ezt az ápolónőt, hogy hát nem lenne kedves, akkor most egy másik haldoklónál az ágya mellett lenni, akkor az utolsó napjaiban, heteiben, és azt mondta ez az ápolónő, hogy hitben van az illető, mert ha nincsen hitben, azt mondja, én soha többet hitetlen ember ágyánál nem akarom. Nem akarom végignézni ezt a békétlenséget. De máshogy hal meg a hívő ember békességben. Azt mondja, akkor szívesen megyek és szolgálok ott az élete utolsó napjaiban. A saját vére ellen áll lesbe az istentelen ember, a hitetlen ember. És nézzétek meg a másik, a 32-es vers, ugyanebben a példabeszélek egyben. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. Nem tudják a hitetlenek, hogy az az ellenkezés, ami van a szívükben Jézus felé és az evangélium felé, az pusztítja el őket. Ez olyan, mint amikor egy beteg nem hajlandó bevenni az életmentő gyógyszert. És ráförmed az orvosra, hogy ő azt a gyógyszert aztán be nem veszi, és az orvos takarodjon el tőle meg mindent, és meghal, mert nem vette be a gyógyszert. Ez pontosan ilyen, csak nagyba, lelkileg, és az örök élet a tét, amikor az ember ellenkezik a Jézus Krisztus evangéliumának, az Isten mentő szeretetének, amikor ellenáll valaki, akkor a saját vére ellenáll lesbe, és a saját élete árára ólálkodik, és a saját elbizakodottsága pusztítja el, a saját ellenkezése öli meg. Rettenetes dolog. Más a helyzet, amikor egy hívő ember van engedetlenségben. Ilyen is van. A 38 éve beteg embernél feltételezhetjük, hogy volt valami az életében, Isten tudott erről. Jézus ugye Istenként pontosan tudott erről. És az a kicsi mondat, amit mond neki, hogy többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled, visszautalt valamire, amit annak az embernek meg kellett bánnia, rendeznie, a múltban egy rendezetlen vétek, amit nem vitt oda még Isten kegyelme alá. Vannak hívő emberek, akik tudatosan engedetlenségben élnek. Vannak hívő emberek, akik életük egy-egy területén nem engednek Jézusnak. Ilyenkor nem előrefele fog fejlődni a hívő ember, hanem visszafejlődik. Ilyenkor azt lehet észrevenni a hívő ember életén, hogy elkezd áskálódni, elkezd olyan életet élni, ami a hívő testvérek között bomlasztó élet. Nem áldásul van ott, hanem inkább úgy nem jó mellette lenni, mert amit áraszt magából, amikor még nem is mond semmit, az a keserűségnek a gyökere, olyan békétlenségnek a lelki illata. A Zsidókhoz írt levél 10-es fejezetében találunk egy ilyen verset, a 26-os, 27-es vers, mert ha szándékosan vétkezik valaki az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása. De nehogy szándékosan vétkezzen valaki. Nehogy így gondolkodjunk, hogy ha hitben járunk, hogy ó, hát majd elkövetem ezt a bűnt, mert majd utána megbánom, és akkor bocsánatot kérek rá. Azt mondja a Biblia, hogy ja, hát, hogyha direkt követed el, hogy na majd utána bocsánatot kérek, hát akkor az így nem működik. Hallottam már református embertől, hogy tiszteltes úr, vétkeztem, de majd leúrvacsorázom. Mondtam neki, ez nem így működik. Nem így működik. Felelősek vagyunk azért, hogy hogyan élünk. Nem mindegy, mit csinálunk, hogyan élünk, hogyan hiszünk, és hogyan éljük meg a hitünket a hétköznapokban. Okok, összefüggések, következmények ott vannak a lelki-szellemi dolgokban. És Jézus Krisztus igéje ma erről beszél velünk. Az elveszettségünknek ugye a bűneset az oka. A rossz történéseknek az oka az Istentől elszakadt élet. De van összefüggés gyakran bűn és ítélet között, van összefüggés konkrét bűn és egy tönkrement élet között. Hát képzeljétek el mondjuk egy masszív alkoholista, aki tönkreteszi a máját. És utána megállapítják az orvosok, hogy hát jó ember, hát mája átültetés lenne szüksége, különben pár hónap múlva kész, vége az életének. Ugye világos, hogy a bűne és a tönkrement élete között van összefüggés. Példabeszéde könyvének az 5-ös meg a 7-es részében egyébként a házasság törésről is szó van, és félelmetesen fogalmazza meg a Biblia azokat, akkor még nem volt tartásdíj, de nézzétek, mit mond a Salamon az ilyennek. Azt mondja, ez a házasságtörés bűnére mondja. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, ugye a paráznanőnek, léptei a holtak hazájába tartanak, nem az életösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Most azért, fiaim, hallgassatok rám, ne térjetek el attól, amit mondok. Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, különben másoknak kell adnod méltóságodat, éveidet a kegyetleneknek, bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. Nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy tested és életed. Ez a példabeszéde ötből volt, és a 7-esben is ezt találjuk, őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását. Közd mindenkor a szívedre, hordozva, nyakadra fűzve, jártadban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás. Az élet útja a figyelmeztető intés. Ez őrizd meg a rossz nőtől, az idegennő hízelgő nyelvétől. Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival. Mert a paráznanő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája? Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? Pedig így jár az, aki bemegy embertársa feleségéhez. Senki sem marad büntetlen, aki megérinti. De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen. Önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen. Hát, nagyon világos az ige. Vannak okok, vannak összefüggések, vannak következmények. Drága dolog, amikor valaki Istenhez tud kiáltani egy elrontott útról. Fölfedezi az okokat, az összefüggéseket, és a saját elrontott életének a következményeit, és Jézushoz menekül. Van az ígéretünk, hogy senkinek nem kell bűnhődnie, aki ő hozzá menekül. Zsoltárok 34 végén. Úgyhogy a következménye van annak is, hogyha valaki a sötétséget választja, következménye van annak, hogyha valaki a hazugság útján él, és következménye van annak az is, hogyha ebből kijön, és Jézushoz kiállt. És egészen más lesz a következménye, hogyha megtalálja a kegyelmet, mint ha ellenáll az őt kereső, az őt szerető, megváltó Istennek. És az utolsó pontban Jézus Krisztus evangéliumát nézzük egy kicsit ezen a szemüvegen, ami ma a témánk volt, okok, összefüggése, következmények. Gyönyörködjetek abban, ahogy Jézus ebbe a világba eljött, és belépett az Isten Jézusban az elveszett emberhez. belépett az életünkbe. Eljött erre a földre, maga az Isten. Ennek az oka egyrészt az mi elveszettségünk volt, az igazi oka Istennek a szeretete volt. Nem bírta ki, hogy ne mentsen meg minket. Nem bírta ki a téged, teremtő, szerető Isten, hogy ne váltson meg téged. Nem bírta elnézni, hogy ott hagytad őt, hogy a halál útján jársz, hogy el fogsz veszni, hogyha ő nem tesz valamit. És eljött, hogy megváltson. A célja a te megmentésed Jézus jövetelének. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Jézus jövetelének a célja a te megmentésed. Ő azért jött, hogy te ne veszél el a kárhozatban. Hogy megtaláld a kegyelmet. Hogy visszafordulj a halál útjáról. És rávonja a lábadat az élet útjára. A benne való hitnek az útjára. Isten hatalmas áldozatot hozott ezért. Az az engesztelő áldozat, ami Jézus halála maga, az egy hatalmas váltság árának a kifizetése. Ő bűnhődött meg mi helyettünk. Minden bűnnek a büntetését elhordozta. El sem tudjuk képzelni, az ember értelem erre alkalmatlan, hogy mekkora volt az a váltság, amit Jézus a halálával kifizetett. Az az ítélet, ami mindönket kellene, hogy érjen, hogy a bűn zsoldja a halál, nem lehet kevesebb a bűneink büntetése a halálnál, ezt tette magára Jézus. Ezért kellett meghalnia, belehalnia az ítéletünkbe a megváltónknak. És ezt hordozta el emberi testben, de isteni hatalommal, és ezért tudta visszavenni az életét húsvét vasárnapon a feltámadásban, bele kellett pusztuljon, de egyszer, mint élni is kelljen, hogy tudja üdvözíteni az ebben a váltságban hívőt. Ezért lett az Isten emberré. Valljuk, hogy a megváltó egyszerre Isten és egyszerre ember. Emberré lett, emberi testben, de maga volt Jézus az Isten. Meghalt az emberért emberként, és győzött a halál felett, a bűn felett, a pokol felett Istenként. Ezek az összefüggések kell, hogy a te szemeid előtt nyilvánvalóak legyenek. Jézus jövetele, megalázkodása az Istennek, a hatalmas Isten emberi testbe korlátozza magát. Te érted? 33 földi évet a Szent Istennek, itt a bűn között, mi közöttünk, az emberi acsarkodások, önzések között, mikor a szenvedés volt az ő szent lelkének, végignézni, hogy milyenek vagyunk. És a földi élete végén még kifizetni értünk azt a rettenetes árat, hogy te meg én bemehessünk a mennybe. Hogy kegyelmet kaphassunk. Hogy az ő szeretete ránk áradhasson. Hogy mindent megörökölhess, amit meg sem érdemelsz. Amit Isten szeretete ad neked örökségként. Van ok és összefüggés, és van következmény. Jézus halálának, a váltságnak, a győzelmének, a feltámadásának az a következménye, hogy te kaphatsz kegyelmet. Az a következménye, hogy kiárathat rád Isten örökkévaló kegyelme. Ez az engesztelő áldozat nélkül nem áradhatna ki rád. A Szent Isten önmaga megtagadása nélkül nem szeretheti a bűnöst. De így, hogy van a te bűnödért engesztelő áldozat, így szerethet téged, közösséget vállalhat veled a bűnössel, önmaga szentsége megtagadása nélkül. Ezek nagyon fontos igazságok, és nagyon fontos összefüggések. És a következménye Jézus drága halálának, hogy te meg én oda menekülhetünk a bűneinkkel a Szent Istenhez. Jézus Krisztus kereszthalála nekünk a kegyelem trónusa lett. Az irgalom forrása. Lett egy forrás, ahol lemossa a te bűnödet, szennyedet a kegyelem. Találhatsz a bűneidre irgalmat. Mekkora hír ez? Ez a csoda. Huszonnyolcadik éve vagyok lelki pásztor, és sokszor értem át azt, hogy észrevettem, hogy annak is van oka, hogy ki melyik Isten tiszteletem van ott. Vannak gyülekezeti tagok, így dolgozik, úgy dolgozik, hétvégén szegényt beosztják, és ekkor van itt, akkor van itt, és utólag sokszor megláttam, meg kapom néha visszajelzéseket, hogy pont akkor volt ott azon az Isten tiszteleten, amelynek az üzenete az ő lelkének kellett, szüksége volt rá. És az ige ült. Okkal vagy itt. Van oka annak, hogy te a mai Isten tiszteleten itt vagy. Hogy a mai igét halld. És elgondolkozz okokról, összefüggésekről, következményekről a magad életében és Jézus evangéliumában. Jézus Krisztus drága evangéliuma neked hirdetik. Neked hirdettetik, és neked kell, hogy meghald, és fölfigyeljen a te szíved, lelked erre, hogy van nekem kegyelem. Van az én bűneimre bocsánat. Ez a legjobb hír. Mehetsz Jézushoz, keresheted őt, megtalálhatod őt, kaphatsz kegyelmet és örök üdvösséget. Ha hiszel, élni fogsz, ha befogadod Jézust a szívedbe, új életet kapsz. Ma is egy történettel zárom. Leonardo da Vincinek van ugye az utolsó vacsoráról készült gyönyörű festménye, freskója, és 4 évig készült ez a freskó egyébként. Oka van, hogy ilyen sokáig készült. Megvannak az összefüggések. Képzeljétek el, amikor elkezdte ezt az utolsó vacsorát festeni Leonardo da Vinci, akkor összevetett az egyik festőtársával. De borzasztóan összevettek, és tele lett a szíve gyűlölettel. És amikor Júdás festette, akkor hát még buzgott benne a gyűlölet, és képzeljétek el az első változatban a meggyűlölt festőtársának az arcát festette Júdás arcára, és még tele volt avval a kárörömmel is Leonardo, hogy hát ezt föl fogják ismerni majd, hogy ő az a piszok gazember, és odaért Jézus arcához. És mentek a hetek és a hónapok, és nem tudta Jézus arcát megfesteni. És leült Isten előtt, és azt az összefüggést kellett meglássa, hogy az az oka annak, hogy nem tudja Jézus arcát megfesteni, mert a szívében gyűlölet van az összevetett festő társával. Úgyhogy képzeljétek el, bocsánatot kért, rendezte a kapcsolatot, Júdás arca másra lett festve, meg lett Jézus arca is, aztán megmutatta az egyik barátjának, és azt mondta erre a festményre a barátja, hogy hát ez csodálatos ez a festmény, csodálatos az a szép ezüst csellag ott középen. Hát erre Leonardónak égnek át megint a haja, hogy megint rosszul csináltam. Hát a középpontban Jézusnak kell lenni. Erre az ezüst csellaget vették észre, és újabb idő telt el, ugye leretusálta az ezüst csellaget, az nincsen rajta a mostani változaton, hogy Jézus legyen a középen. És több mint 4 évig tartott ez. Megvoltak az okok, az összefüggések, és meg lett a következménye annak, hogy megtalálta az ő szívében levő gyűlöletet. És ez nem helyes. Rendezni kell, amit rendezni kell. Drága testvérek, okok, összefüggések, következmények megvannak mindegyikünk életében. De Jézus Krisztus evangéliumára néz. Az ő jövetelének az okára, az ő áldozatára, és az ő szeretetének, vére érdemének következményére. Ezt higgyétek haza. Van kegyelem, van számunkra bűnbocsánat, csak Jézusban. Ő hozzá menj. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk bűnbánattal megvallani, hogy mi olyan sokszor úgy emberileg gondolkozunk ezekről a dolgokról. Mi is fel tudunk tenni olyan magabiztosan olyan kérdéseket, mint a vakon születettnél a tanítványok. Ó, mennyire meg voltak győződve, hogy jól gondolják, hogy biztos valami nagy bűn következménye, hogy az szegény vakon született, és nem is az volt. ahogy Pál kígyómarásáról a benszülötteknek megvolt, egészen határozottan a véleménye, hogy nagy gyilkos lehet ez az ember, és utolérte az ítélet. És fogalmuk nem volt, hogy Isten áldott edénye érkezett a szigetükre. Nem is hatott rá kígyóméreg. Urunk, mi is olyan magabiztosan tudunk kérdéseket föltenni, válaszokat adni. Meghatározni a mi értelmünkkel okokat, összefüggéseket, következményeket is. És olyan lesújtó, amikor kiderül, hogy fogalmunk nem volt a dolgokról. Mi nem látunk teljesen, csak Te. Mi nem tudunk bölcsen ítélni, csak Te. És jobb lett volna, hogyha Te igédre hagyatkozunk, a Te szavadra hallgatunk, és nem kezdünk el ítéletet alkotni másokról. Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd tanít, és tanácsol, és vezet. És köszönjük, hogy Te ma beszéltél velünk okokról, összefüggésekről, következményekről. És Urunk, bár biztos a Te szent lelked sok mindent felhoz a mélyből, és akivel beszélni akartál és akarsz, ezáltal az ige hirdetés által megcselekszed vele, hogy eszébe hozd, amit kell. Mindazáltal hadd kérjünk, hogy hadd figyeljünk Jézus Krisztus evangéliumára, jövetelének az okára. Hadd nyűgözzön le minket az a szeretet, amely nem tudott nyugodni a mennyben, és emberré lett, hogy megváltson minket. Hadd nyűgözzön le minket az az összefüggés, hogy azért jött Jézus, hogy bennünket megmentsen. És hadd figyeljünk arra a drága következményre, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Hogy Jézus engesztelő áldozatában a mi bűneink bocsánata van benn. Az életünk meggyógyulása van benn. Az örök életünk van benn. És jöhetünk oda hozzá, és nem vet ki minket, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki Jézushoz menekül. Áldunk és magasztalunk ezért, a váltságért, a bennünket kereső szeretetért, az ígért, amellyel kopogtatsz a szívünk ajtaján. Beszélj még mindannyiunkkal tovább a mai ígéről, és érints meg a szíveinket. Vonj magadhoz, hogy el ne vesszünk. Légy a betegeink gyógyítója, a mélységben járók ereje, a hozzád kiáltó szabadítója. Téged várunk, Úr Jézus. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mózes áldását hallgassuk. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Köszönjük az adományokat, az adakozóknak, a szolgálók hűséges szolgálatát. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 466-os éneknek mind a négy versét énekeljük. 466-os éneket keressük ki, és mind a négy versét énekeljük, tehát 466-os éneket keressük ki mind a négy versével, és kivonulás előtt még a himnuszt is elénekeljük. 466-os énekünk, így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.
Tekint már hitem, megváltom Istenem, a Golgotán, a könyörgésemet is értenek.
Amen.
áldás békességet.